Már készítik a terepet Bill Gates nátriumhűtési atomreaktorának, írja a rakéta.hu. Wyomingban üzemel majd a nátriumhűtési gyors reaktor, amit Bill Gates 2008-ban alapított cég a TerraPower fog felépíteni. A létesítményt az üzletember szerint az eddigieknél biztonságosabb és hatékonyabb lesz, a hozzátartozó energiasziget konstrukcióját pedig hamarosan el is kezdik, pedig az engedélyeket az atomreaktorra még nem kapták meg. És hát a lényeg az, hogy itt ez abban térne el, hogy folyékony sót használnának arra, hogy azt nagyon-nagyon-nagyon föl lehet hevíteni, ugye ezért nátrium hűtésű a dolog, tehát ugye a vízhűtés azért az ott egy macerásabb dolog, esetleg nincsen víz, vagy csőtörés van, vagy ilyesmi, akkor abból gond lehet, itt pedig azt állítják, hogy ez egyszerűen olyan stabil, hogy emberi beavatkozás nélkül sem, tehát hogy esetleg ott minden elmegy, akkor sem tud történni robbanás, mert hogy ugye a nátriumnak a forráspontja az annyira magas, most talán nem mondok hülyeséget, hogy valahol nem tudom 800 fok környékén, és ez a reaktor meg ilyen 500 fok körül üzemel, hogy egyszerűen nem tud eljutni arra a pontra, hogy fölforjon és robbanás jöjjön létre, és hogy ettől ez nagyon szipi szuper lesz. Persze Bill Gates azt mondja, hogy ez egy teljesen új dolog, és ő itt pionír ebben, de aztán azért kiderül, hogy azért ez nem nincsen új a nap alatt, és már azért ilyen nátriumhűtési reaktorok már üzemeltek, sőt üzemelnek is a világban, de hát több-kevesebb sikerrel, tehát hogy eddig azért nem voltak annyira sikeresek, tehát nem olyan hatékonyak volna, ahol a biztonságot sem érezték eléggé megfelelőnek. A világon, Franciaországban, Oroszországban, Indiában, Japánban és más országokban.
Ez valóban, hogyha már a 60-as évekre nyúlik vissza ennek az eleje,
igen,
akkor ez már valóban nem egy új.
Aztán lehet, hogy valamit fejlesztettek rajta, és akkor most van valami új dolog, amitől ez jobb lesz, mint eddig. Nyilván ezek a technológiák attól még, hogy voltak, lehet, hogy meg lehet őket jobban is csinálni. Hát ők nagyon hisznek benne azért, és tényleg elkezdték ezt az üzemet építeni. Még úgy is, hogy mondom, engedélyek mi nincsenek meg, de hát, hogy az majd itt közben egy maga az atomreaktor körüli egész rendszer, ez egy ilyen valami szigetüzemű, az lenne a lényeg, hogy ez a nagyon-nagyon forró folyékony só, ez csövekben körbevezetik, és közben ezek mellett a csövek mellett vezetékekben vizet visznek, ami ugye fölforgő, keletkezik, és ugye ezek hajtják meg az elektromos turbinákat, és utána ez a megfelelő módon lehűlt ez a só, akkor visszakerül a rendszerbe, tehát kvázi keringetik ezt a folyékony sót. Igen, itt van.
Jól emlékszem, igen, 550 körül mozognak a működésnél, és 808, majdnem 900 Celsiuson.
Igen, én még nem láttam még sót forni, úgyhogy igen, tehát hogy ez lehet egy jó. Hát ugye itt ez egy nagyon érdekes visszatérő kérdés, ez az egész nukleáris témakör, és én nagyon szeretnék ide egyszer meghívni a műsorba a két pólus képviselő szakembert, mert ugye én nyilván nem ehhez a részéhez nem értek.
Én csak annyira értek hozzá, hogyha főzök, akkor tudom, hogyha fel akarok forralni a tésztának vizet, akkor a végén teszem bele a sót, mert nehezebb, egy lassabban for fel
lassabban, a sós víz lassabban.
Ennyire értek hozzá.
De ha mondjuk egy párába beleteszed a kezed, akkor az érzékelhet, hogy elég sós.
Igen,
mert vannak ilyen emberek, akik ezt meg tudják csinálni. Igen, szóval, hogy a nukleáris energia biztos, hogy egy nagyon fontos tényező lesz, nagyon-nagyon sok mindenki kalkulál vele, ugye egyre többször lehet hallani ezekről a kis reaktorokról, amikben azt gondolják az emberek, hogy esetleg ezek lehetnek a jövő megoldásai, hogy nem nagy reaktorok vannak, mint tudom én, egy országban 2-3, hanem kis lokális ilyen mini modul reaktorok vannak, és akkor azok mondjuk egy város tudnak ellátni megfelelő mennyiségű energiával, ezekről lehet hallani, aztán elhalnak.
Még kisebb lesz, aztán már minden háznál lesz egy nagyon pici, ilyen kutyaház méretű
kis reaktor. Hát egyébként olyan terv volt, hogy a nukleáris hulladékot, ahelyett, hogy valahol elfalaznák, hogy egy ilyen ipari gyémántba zárnák bele ezt a hasadó anyagot, ami teljesen, nem tudom, lefogja messze-messze a kártékony sugárzási szint alá az ő sugárzását, viszont ebből kifolyólag olyan elemeket lehetne gyártani, amik mondjuk 1000 évig működnek. Tehát egy olyan ceruza elemszerűség, és mondjuk a mobilodat kvázi egyszer föltöltöd és ezer évig működik, az már más kérdés, hogy ki akar egy sugárzó anyagú telefont így a zsebébe.
Nehezen lehetne szerintem ezt megpromózni.
A marketinggel lennének gondok, én is valahogy így gondolom.
A srácok.
Igen, úgyhogy egyenlőre még igen is nagyon hallottunk erről azóta, mióta volt ez a hír. Na mindegy, erről majd biztosan fogunk még hallani, tehát Wyomingban már ez megy, és aztán majd meglátjuk, hogy Bill Gates papa ezen a téren tud-e akkorát durantani, mint más területeket. Szurkolunk Billnek. Úgyhogy tovább is lépünk a következő hírünkre, ami meg ugye nem a fízió, hanem a fúzió területéről szól. Nagyon sokszor előfordul itt a műsorban is, meg a hírekben ugye az energiatermelés Szent Grájának tekintett ugye fúzió, vagy ugyanaz a nap, tehát a kicsibe, a földre hozott nap effektusa. Ugye a napban zajlik az a folyamat, hogy nem hasadnak a magok, hanem egyesülnek, tehát azt hiszem hélium atomok egyesülnek a nap belsejében, hogy annyira magas a hőmérséklet és a nyomás, hogy ezek ott egyesülnek, és gigantikus energia szabadul föl, és nagyon sok mindenki kísérletezik már ezzel egy jó ideje, és a rakéta itt beszámol arról, hogy végtelen energia először sikerült irányítás alá vonni a mesterséges napot. A mesterséges napnak nevezik azt a kísérletet, amit a kínaiak végeznek ezen a téren, ugye, hogy próbálják ezt a fúziót összehozni. De mivel, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon magas hőmérsékletről van szó, több millió fokról is, hát azt nem nagyon tudod semmilyen kis tégelybe beletenni, mert kiégne onnan. És akkor erre találták ki ezt az úgynevezett tokomakot, ami olyan, mint egy ilyen nagy fánk, és akkor ennek a belsejében van ez a plazma, de nem érhet hozzá ez a plazma a tokamak széléhez, levitálnia kell, így van, és akkor ezt úgy oldják meg, hogy egy ilyen elektromágneses mezővel próbálják így valahogy így helyben tartani, és most úgy néz ki, hogy ebben egy nagyon nagy erőlépést tettek a kínaiak, mert sikerült, azt nem írja egyébként az, hogy meddig, de egy húzamosabb ideig sikerült megzabolázni ezt a rendkívül forró plazmát, ami megint csak egy nagy előrelépés lehet arra, hogy ezt a fúziót megvalósíthassuk. Erről is nagyjából hetente jön neki hírek, hogy na most már valakinek sikerült ugye megoldani, hogy több energiát kapjunk, mint amennyi beleteszünk, mert ez a másik probléma, hogy eredetileg az volt a gond, hogy iszonyatosan magas energiára volt szükség, és kevesebbet kaptál a végén. Most már odáig eljutottunk, hogy lehet többlet energiát kivenni, de még mindig csak mondjuk egy percekre tudják ezt az egészet.
A hatékonyságtól messze van még.
Igen. Erre azt szokták mondani, hogy a fúziós energia az 40 évre van, de mindig 40 évre. Tehát, de most azért elég sokat piszkálgatják. Az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk mi történne, hogyha tényleg létrejönne egy ilyen, tehát meg tudnák valósítani ezt a fúziós energiát, és tulajdonképpen végtelen mennyiségű, majdhogy nem ingyen energiát lenne, hogy az mondjuk milyen hatással lenne az egész globális szerkezetre, hogy mi változna társadalmilag, mindenre olyan hatással lenne, hogy nem teljesen tetejére állítana mindent. Ezeket a hatalmi viszonyokat, ki, hogy miként ugye nyomul mindenki az energiáért.
Hát igen, én mondjuk most csak ilyen hétköznapi szinten kezdtem el gondolkodni a fejemben ezzel kapcsolatban, hogy milyen, ha nem kerülne semmibe, veszélyes is lehet.
Igen, szerintem egyébként ezt nem lépnék meg, valószínűleg az lenne, hogy akkor is lenne valamilyen ára, csak lehet, hogy sokkal olcsóban, hiszen azért nyilván egy üzemeltetni kell egy ilyen reaktort, másrésztről meg ugye az egy hatalmi eszköz azért a nagyok kezében, hogy hát mi szolgáltatjuk nektek ezt az energiát, nyilván ezt nem fogják csak így, jó, akkor itt van. Nesze nektek, használjátok, mint a napot.
Ezt ipari célokra lenne szerintem célszerű.
Igen.
Első körben befolyatni.
Igen, hát valószínűleg ott is lenne
ahol nagy fogyasztók vannak, ugye.
Igen, hiszen ők állítják elő a üvegházhatású gázainknak is a jelentős százalékát, mondjuk egy fém kohó, tehát ott azért nagyon nehéz megoldani, hogy mondjuk egy kohászattal foglalkozó cég az teljesen bezöldüljön, mert ott elképesztő mennyiség energiára van szükség ahhoz, hogy mondjuk folyamatosan fémet olvasszunk. Úgyhogy igen, volna helye. Na és akkor a másik nosztalgikus érzéseket kiváltó hír, ez pedig az, hogy a TDK-ról ír az Ars Technica. A TDK azt állítja, hogy létrehozott egy nagy sűrűségű solid state, tehát szilárdtest akkumulátort hozott létre, ugye ebben ért el egy nagy áttörést. A japán cég azt állítja, hogy egy ilyen kerámia alapú kis aksit állított elő, ami egy nagyon nagy sűrűségű szilárdtest akkumulátor. Ugye azért is érdekesek ők, mert most már nem kazikat gyártanak, hanem például az Apple számára is szállítanak. Még mielőtt valaki azt gondolja, hogy ez azt jelenti majd, hogy az elektromos autóinkat ezzel tudjuk hajtani, nem, ez picike, mert hogy ebből kifolyólag, hogy ez kerámia, ez nagyon sérülékeny, és itt az lehet az érdekes, hogy sokkal-sokkal nagyobb energiasűrűségű kis gombelemeket lehetne előállítani, tehát mondjuk a fülhallgatónkba, a távirányítónkba.
Végtelen sok gombelem kerül szerintem.
Igen, tehát ez a hordható okos eszközök világába hozhatna nagy áttörést, ugyanis azt mondja, hogy 1000 watt óra per liter sűrűséget tudtak létrehozni, ami nagyjából 100-szor nagyobb energiasűrűség, mint amit a TDK például jelenleg gyárt. Szóval, hogy elég komoly, csak hát ez egy ilyen kerámia alapú dolog, tehát ebből kifolyólag sérülékeny, és oxid alapú szilárd elektrolit teket használnak, ugye, és lítium anódokat használnak hozzá. Azt mondja, hogy igenis kisebb kis eszközöket tudnának ezzel ellátni. Hát aztán, hogy ebből ugye mi lesz mindig, amikor vannak ilyen hírek, hogy akkor megvan a nagy áttörés.
Én itt a párhuzamot úgy látom például, ami mekkora változást hozott például csak a te, vagy bárkinek a villanyszámlájában, amikor a klasszikus izzók elkezdte felváltani a ledes fényforrás.
Igen.
Konkrétan ötödére csökkentek vissza a sima világítási fogyasztások, most nyilván ebbe a mosógép, hűtőgép nem tartozik, de én biztos emlékszem, hogy amikor az új házba költöztünk, ott még régi volt, nézegettem a korábbi lakó villanyszámláit, nézegettem az izzókat, mindent egyszeri beruházással lecseréltem, pontosan a felére csökkent a villanyszámla, és azóta hát is tart.
Ez így van. Sajnos.
Ha évben nézed, meg évtizedben nézed, akkor azért az egyrészt jelentős spórolás, kevesebb áramhasználat, ami nyilván valahol hát az is egy környezetkímélés.
Ha kevesebbet használsz belőle, mert ugye az emberek egy csomó szót megjelenik, hogy jaj, de jó, mennyivel olcsóbb, akkor mindenhova,
hát jó, én ilyen vagyok, aki így annak örült, hogy akkor most minek fizesse kétszer annyit, ha nem muszáj. Nekem nem az volt, hogy ugyanezt a pénzt elköltöm, tehát kivilágítom még a nem tudom, a kéményt is belülről.
Igen. Milyen jó az.
Na, szóval, hogy igen, hát ezzel sokszor beszéltünk, hogy minek kell a medence világítást éjszakára hagyni. Most ez nagyon luxi részét mondtam a dolgoknak, de simán a kertekben is felkapcsolva adják éjszaka a villany.
Hát nem csak ugye... éjszaka, éjjel-nappal. Tehát nálunk van olyan szomszéd, akinek éjjel-nappal ég a lámpa, tehát nem ezt tud egy időkapcsolót bekapcsolni.
Sose tudtam befogadni, de minek megy éjjel nekem?
Igen.
Tehát, hogy miért kapcsolja be éjszakára?
Egy-két órát és kész. Hát arról nem is beszél, hogy ez fényszennyezés, tehát egy csomó, hát, ugye, egy csomó élőlény arról, számára ez nagyon zavaró.
Így van, nekik ugyanúgy kéne az a melatonin termelődés, ami nekünk, igen. És ezzel őket megbolygatjuk ugyanúgy.
Úgyhogy akkor működnek ezek a fejlesztések, hogyha nem arra használjuk őket, hogy akkor...
Na, szóval ebben azt látom, hogy most gondolj bele, hogyha tényleg nem kell soha cserélnem valamiben ilyen kis...
Igen.
Legyen az egy távirányító, vagy az autód indítójában ezek azért nagyon sok minden megy gombelemről, ami igazából nem is nagyon ritkán derül ki, hogy
és milyen bosszantó, amikor sosincs a gombelemed, nem nagyon van otthon.
Igen, az örökre. Az beszél egy ilyen eszközt, és az végig kíséri az életét.
Hát és ugye sok mindenki jósolja azt, hogy a nagy áttörés az meg ezekben a tárgyak, az apró tárgyak internetében lesz, tehát hogy az, hogy voltak éppen minden eszközöd valamilyen módon kapcsolódik a hálózatra, és akkor ezáltal egy csomó praktikus dolgot tud behozni az életedbe, nem tudom, a hűtő tud jelezni, hogyha nem tudom, kifogyóban van a tej vagy a vaj.
Hát jó, ezt már elvileg valamilyen szinten már tudják, igen, ezek az okos hűtők. Ez megint pont egy másik kérdést vett fel, hogy kell ez azért neked mondjuk kétszer annyira venned tegyük fel egy fogkefét, ami a tisztítási metódusa, oké, elfogadom, hogy nagyon jó, mert jobb, mint a sima fogkefe, de miért kell beletenni Bluetooth-t?
Azt nem értem.
Hozért, tehát, hogy, és ettől lesz nyilván drágább, ezért egy teljes department gyárt feleslegesen, már nekem teljesen feleslegesen bele csipeket, ilyen kapcsolókat, és ettől az lesz, hogy cigaretta, ezek az elektromos cigaretták, miért kell Bluetooth kapcsolat, miért akarnád? Nyilván tudjuk, hogy miért, mert akkor az applikációt letöltöd, a cég kap visszajelzést abba, hogy te rákapcsolódtál, begyűjtik a fogmosási, szokási adatok. De hát ők ebből dolgoznak.
De én miért akarnám ezt? Én sose értettem, mikor néztem is egy Bluetooth, de mit tesz hozzá a Bluetooth ez a dologhoz? Miért akarnám tudni, hogy akkor... Hát tudom, hogy mikor most
tudod állítani, hogy mikor rezegtess, hogy egyik negyedről térját a másik negyedre, nem tudom. Tehát kb. Ilyen szintű, nagyon komoly dolgot lehet vele valószínűleg csinálni, mert semmi más nem tudok elképzelni.
Igen, van az a pont, amikor az van, hogy egyszerűen csak ki van adva egy osztálynak, hogy figyelj, fejleszteni
tegyél kell valamit. Tegyél bele valamit, amivel el tudjuk adni.
Igen, tehát mindig, ugye mindig új.
Igen. Tehát az... És ez pont ez a baj, hogy én elhiszem, hogy egy ilyen szónikus fogkefe valóban valószínűleg jobban tisztít, mint vagy egy korábbi elektromos fogkefe, vagy ez a része tök jó, hogy erre rátették az energiát, vagy beletették az energiát, de hogy ezeket a felesleges hülyeségeket miért teszik bele, azt továbbra sem értem.
Hát igen, és hát azért, hogy el lehessen adni, és ugye ebből adódik ez a probléma, hogy a fogyasztást az folyamatosan fönn kell tartani, és folyamatosan új dolgokat kell eladni, és ez az, ami egyébként az egész problémát okozza, hogy non-stop új és újabb dolgokat kell, hogy vegyünk, és régieket kidobjuk, tehát ennek egyébként változni kell, tehát hiába csinálunk bármiféle fejlesztés, hogyha még mindig erre állunk rá, hogy egy ilyen eldobható társadalom legyünk, és minden tényleg két évente új cuccokat kelljen venni, az katasztrófális, tehát hiába azt nem tudjuk se újrahasznosítással, se semmivel sem megoldani, ki kell találni egy olyan módszert, amivel ezt ki lehet váltani, és nem kell non-stop arra venni mindenkit rá, hogy ő vegyen és kölcsön. Szóval Na jó, hát ha valaki megtalált erre a megoldást, akkor arról mindenféleképpen be fogunk számolni, egyelőre még úgy tűnik, hogy nem, de lehet, hogy mondjuk, nem tudom, Beton Hoffi lehet, hogy tudja a megoldást erre?
Majdnem biztos.